Jó ráadást kívánok mindenkinek, péntek van, fintek világa, Szuppán Marci van itt a stúdióban szokás szerint, és Kajum Dani, a PIK tanácsadója is itt van, tehát megint kiegészültünk ebben a körben is. Brazil piac, ugye? Majd jövő héten is belecsípünk a nagy brazil fintekekbe, de most a komplett piacot áttekintjük, ugye azt ígérted, Marci?
Így van, Brazil, meg egy picit kitekintünk a teljes dél-amerikai piacra. Nagyon izgalmas trendek láthatóak ezen.
Miért
a területen.
Miért pont Minnesota?
Látod? Ezt fogjuk ma körüljárni. Alapvetően egyébként évek óta kedveljük meg itt a műsorban, és mindig ilyen lelkesedéssel beszélgetünk a brazil fintekekről, meg egyáltalán azoknak a dél-amerikai terjeszkedéséről, vagy akár egyéb argentin, kolumbiai fintekekről. Nubankról talán a Nubank az ászlós hajója ennek a földrésznek, vagy ennek a földrajzi egységnek. Warren Buffett is beleugrott ebbe, az ugye nem Minnesota, hanem Omaha, de kezdetben majdnem mindegy. Amihez társítani szoktuk ezt az óriás felívelést, az alapvetően a nagyon nagy bankolatlan lakosság, akit gyakorlatilag nem szolgált ki az elmúlt évtizedekben a klasszikus banki szektor. Ők az a trend látszik, hogy a gazdagabb középosztály és onnan fölfelé rétegre fókuszálnak. Nagyon koncentráltak, alacsony a verseny, nagyon jövedelmezőek egyébként a dél-amerikai bankok. Jellemzően egyébként bankcsoportok vannak országon átívelően, tehát egy kicsit hasonló ilyen tekintetben centralizáltság és felépítés tekintetében a közép-kelet-európai vagy akár az európai helyzethez. Annyi, hogy mondom, ott a nagyobb jövedelműekre fókuszálnak, a kisebb jövedelműekre meg iszonyatos kamatokat charge-olnak.
300%?
Akár 300%. Ez durva, nem? Simán éves kamat, amit itthon THM-nek kéne nevezni.
És ezt fölismerte akkor valamilyen szinten?
Fölismerte, és az az érdekes, hogy elkezdte fölismerni a fintech szektor, vagy hát elkezdte fölismerni egy-két ügyes alapító, meg befektetői kör, de egyébként ami még izgalmas, hogy a brazil kormány is fölismerte ezt, és 2016-ban indított egy olyan gazdaság élénkítő programot, amit itt most nem monetáris eszközökkel kezdett el tolni, hanem egy átfogó digitalizációs programot képzeljünk el gyakorlatilag. Nagyon leegyszerűsítve, ennek van néhány alappillére, és ezekre az alappillérekre ráépítkeztek a pénzügyi szektorral is, és azt mondták, hogy annak érdekében, hogy csökkentsék a belépési küszöböt a pénzügyi szolgáltatók piacára, létrehoznak néhány szakosodott pénzintézeti licencet. Ez alatt azt kell érteni, hogy azt mondják, hogy nem kell drágán banki licencet szerezned ahhoz, hogyha te mondjuk csak pénzforgalmat szeretnél nyújtani. Nem kell ahhoz drágán banki licencet szerezni, hogyha te csak hitelt akarsz
tehát
szolgáltatni.
Tehát hozzáférhetővé tette végül is ezt a tevékenységet, vagy tevékenységkört, a pénzügyi tevékenységet.
Így van. És az volt a sejtése, hogyha ezekhez a tevékenységekhez specializáltan lebontva hozzá tudnak férni, vagy be tudnak lépni alacsonyabb küszöbbel szolgáltatók, akkor el fog indulni annak a társadalom 50-60-70%-ának való szolgáltatás, akik nem voltak bevonódva a pénzügyi piacra, vagy hogyha igen, akkor meg nagyon drágán. Úgyhogy gyakorlatilag egy ilyen többes, és hát a fintech piac is realizott ebben az időszakban. A nagyok már meg voltak alapítva, csak lassanként lépkedtek előre, ugye a Nubank is 2013-as alapítású, és akkor itt gyakorlatilag robbant egy ilyen... 16-17-ben, és ez azóta is tart egyébként. Most a jövő héten fogunk beszélgetni majd az értékeltségéről ezeknek a cégeknek, meg hoztuk azt is, hogy a fintech tőzsdeindexünk, a Big Fintech Index több mint az 50%-et elvesztette az értékének a tavalyi évben. Ugyanígy mélyben van a tőzsdén levő brazil, vagy dél-amerikai cégeknek az árfolyama is, de az olló az elkezdett nyílni, amiről ugye beszéltünk egy-két héttel ezelőtt, hogy annak ellenére zuhant vissza az árfolyam, hogy egyébként fundamentálisan meg tök jól teljesítenek ezek a cégek. Profitot termelnek, nő az ügyfélszám, nő a szolgáltatás szám, nő az ismertség, nő az elfogadottság. Szóval egy ilyen érdekes helyzet esett elő. Alapvetően erre a kormányzati programra vezethető vissza az, hogy ekkorát robbant ez a piac.
Jó, tehát kormányzati szándék, egy katalizátor szerep, jönnek a fintekek, ők nyomnak, ott vannak a nagy klasszikus szereplők, akiket érdekelté tesz a kormányzat. Ugye, hogyha van 500 000 ügyfeled, akkor innen már, Dani mondja, te jó, és akkor jöhet a PIX is, ugye ez a Brazíliában vagyunk, PIX, mi történt ott, és hogyan értékel ezt a rengeteg eddig bankolatlan ügyfelet? Mivel tudták őket megszólítani? Mi kellett ehhez?
Hát igen, alapvetően a PIX az egy azonnali átutalási rendszer a brazil piacon, hasonló, mint Magyarországon az azonnali fizetési rendszer, az AFR. Ez viszont ki van egészítve különböző funkciókkal, és szerepét tekintve olyan, mint a brazil központi banknak a saját fintech egysége. Tehát ahogy Marci is említette, azért lett bevezetve, hogy fokozza a piaci versenyt. A brazil központi bank már előtte is igyekezett az ilyen monopolisztikus, duopolisztikus helyzeteket megállítani. Ilyen volt mondjuk a kártya elfogadóknál, a kártya kibocsátóknál is. Két nagy szereplő fette a piacon egy részét, de ezt is felszámolta a központi bank, és amikor 2013-ban alá került az ország fizetési rendszereinek a felügyelete, akkor jött az azonnali fizetési rendszer is. Na most erre épültek különböző fintech megoldások, a digitális bankok, neobankok is előszeretettel használják, ugyanígy a fizetési szolgáltatók, ugye nagyot mennek a peer-to-peer, azaz közvetlen személyek közötti átutalások is.
Mert hogy eddig napokat kellett várni a pénzre. Egy nagyon lassú rendszer volt, ugye?
Nagyon, abszolút nagyon lassú volt, és nagyon drága is.
Tehát a gyorsaság és az olcsóság az mindenképpen két nagyon fontos ismér, ugye?
Alapvetően igen, annyi, hogy volt Brazíliában azonnali átutalási rendszer, csak a használata volt nagyon bonyolult és nagyon drága. Volt ilyen rendszerük, TED néven futott, vagy talán fut a mai napig egyébként, ez ilyen nagyvállalati rendszer. Nagyvállalatoknak alkalmas rendszer, ezt használhatta a lakosság is, nem volt népszerű. Pont emiatt a két dolog, mert bonyolult volt használni, és drága is volt. Ami még egy nagyon izgalmas tény, csak említetted ezt az 500 ezer minimumot, tehát, hogy szoktunk arról beszélni, meg szokott arról beszélni egyébként teljesen jogosan a Magyar Nemzeti Bank, hogy azért lett ennyire sikeres a magyar azonnali átutalási rendszer, mert kötelezővé tették, és ez pont egy olyan kötelem, ami egyébként én szerintem teljesen jó, és csak a kormányzat, vagy kormányzati szervek irányából tud jönni. És arról szoktunk beszélni, hogy máshol miért nem sikeres, és azt szoktuk elsőként kiemelni, hogy mert nem kötelező. Itt egy hibridet látunk, viszont ezt a hibridet azért ne menjünk el az 500 ezer mellett, hogyha azt elosztjuk a magyar és a brazil lakosság között, tehát azt látjuk, hogy gyakorlatilag, hogy ez Magyarországra 16-18 ezer ügyféllel rendelkező szolgáltatók fölött, hogyha ezt a szabályt hoznánk be Magyarországra, egy 16 ezer ügyféllel rendelkező pénzügyi szolgáltatónak is kötelező lenne belépni, tehát gyakorlatilag mindenkinek, mert a legkisebb szolgáltatóknak.
Tehát a brazil kormány ráoktrojálta ezt a dolgot a pénzintézetek. Akinek van 500 ezer ügyfele, az köteles használni ezt a lehetőséget, vagy felkínálni ezt a lehetőséget.
És ami még nagyon érdekes a PIX-ben, két dolgot emelnék még ki. Az egyik, hogy megnyitották ezt nem pénzügyi szereplők előtt is egyébként. 800 minimális licenc követelmény van, de 800 PIX-hez csatlakozott szolgáltató van. Azért az egy elég komoly ökoszisztéma. Nyilván megint, hogyha lakosság arányosan nézzük, akkor azt tudjuk mondani, hogy ez Magyarországon olyan, mint hogy 35-40 szolgáltató lenne. Tehát egyébként meg körülbelül leképezi a magyar helyzetet, de azért ott van miből válogatni. Ez az egyik. A másik, ami ilyen problémák meg is egy nagyon izgalmas jelenség. Találtam egy olyan érdekes okfejtést, vagy egy olyan érdekes use case-t erre, hogy gyakorlatilag nem csak úgy kell elképzelni egyébként ezt a rendszert, mint hogyha az európai PSD2-t, főleg annak a fizetés kezdeményezési lábát, a PISP-t, az azonnali fizetési rendszer, de inkább az AFR 2.0-át, ami majd érkezik, amit tudunk róla, és a fizetési kérelmet egybe gyúrnánk. És erre tudnak épülni olyan megoldások, tehát nem csak annyit old meg, hogyha én utalok neked, akkor az azonnal ott van, és egy e-mail címmel be tudlak azonosítani, hanem gyakorlatilag a kereskedők és a vásárlók közötti akár QR kód alapú, akár bármilyen más azonosítóval ellátott fizetéseket is megoldja. Kicsit egy ilyen kínai WeChat és Alipay vonalat is becsempész ide, ami azért egy akut probléma, említette ugye Dani, hogy két nagy kártyafogadó működött az országban, és gyakorlatilag az volt jellemző egy-két évvel ezelőttig, de akár egyébként kártyaelfogadásban még ma is, akár 3-4% a kártyaelfogadási díj, és a settlementekre, tehát amíg a kereskedő számlájára megérkezik a pénz, főleg, hogyha az egy hitelkártya, a vásárlótól az akár egy hónap is lehet, és erre konkrét iparág, a keselyük oda gyűltek, és ilyen 5-10%-on nem éves, hanem arra az egy hét, egy-két hónapra 5-10%.
Felgyorsították a folyamat, beszálltak a két partner közül, így van. Volt egy...
Ebből az jött ki, hogy aki több kereskedő ráállt arra, hogy aki Pixen keresztül QR kóddal fizet, az a termékéből kap 15% kedvezményt. Tehát érted, nem az, hogy kiteszi nagyban a QR kódot és ad érte hűségpontokat, hanem nem tudom, a hentesnél a húst meg tudod venni 15%-kal olcsóbban, hogyha letöltesz egy mobilapot
is úgy fizet. Ez olyan volt akkor, mint aki páros lábbal rúgja be a kocsmajtót, nem egy Western filmben, tehát akkor időben a kamatokat letörték, az időt töredékére tudták hozni, ugye, tehát gyors, rugalmas, digitális és olcsó, vagy sokkal olcsóbb lett. Tehát ez tényleg sikerre volt akkor, és egy ekkora populáción belül tényleg sikerre volt akkor ítélve.
Abszolút sikere volt, tehát hogyha a magyar Alfert nézzük, akkor mi is büszkék vagyunk rá, nemzetközileg is több díjat nyertünk vele, viszont még így sem közelítjük meg az elterjedését a Pixnek. Nálunk szerintem egy év után az Alfer az ilyen egyfőre jutó 15 tranzakciót tudott le, a magyar lakosságra tekintve, Brazíliában a Pixnél ez 30 volt, kétszeres. De még így is mindketten Magyarország, Brazília olyan országokat előzünk meg, mint az Egyesült Királyság, Dánia, Svédország vagy Szingapur, mind innovatív pénzügyileg fejlett országok, és még így is a lényegében a Pix kenterbe verte ebbe a szempontból az Alfert.
Hát ez össze lehet hasonlítani, ez nem a nyúl meg a teknős. Hát már ott volt egy óriási handicap, egész máshol tartottunk, és nem voltunk ennyire lassúak, és nem volt ennyi keselyű sem remélhetőleg a folyamatban. Tehát azt gondolom, hogy értem, de az, amit a bázis év, hogy mekkora, ahhoz képest mekkora fejlődés. Nem vagyok matematikus, meg nem értek hozzá, de azt gondolom, hogy azon a helyszínen ez egy fantasztikus előrelépés.
Hát figyelj, amit a Dani hozott össze, hasonlítást, az szerintem abszolút objektív, mert
tehát össze lehet vetni, azt mondjátok. Oké, értem.
Attól függ, nyilván össztranzakció száma megvalunk, mert nem lehet, mert 21-szer, 22-szer annyian élnek ott. Mint a Dani hozott, ő ugye azt mondta, hogy az egyfőre eső tranzakció, azonnali átutalási rendszeren bonyolított tranzakciók száma, az szerintem az abszolút összevethető.
És milyen potenciál van most a Pixben még?
Pixben, meg így általánosan a brazil fintech szektorban is óriási potenciál van. Tehát, hogyha azt nézzük, akkor a digitális bankolás és a digitális hitelezés még mindig óriásit megy Brazíliában. Rengeteg digitális bank van, Neobank van, a Nubank mellett megemlíthetjük a C6 bankot, mellette még a Neont is, meg még további másik bankokat is. A hitelezés is nagyon pörög, BNPL szempontból a vállalati hitelezés is. A Creditas ez egy nagyon ismert hitelezési marketplace lényegében. És ezek mind valamilyen szempontból tudnak és támaszkodnak is a Pixre, mint azonnali fizetési rendszerre. Továbbra is fontos mondjuk az elkereskedelem. Ugye, ha jól tudom, jövő héten lesz szó a Pax Seguro-ról, de az argentin Mercado Libre is nagyon aktív Brazíliában, és az azonnali fizetéseknek óriási szerepe lesz az elkereskedelem fellendítésében és a potenciáljának a kihasználásában. Ez már nálunk Európában eléggé jó ütemben halad, de Brazíliában meg mindig egy óriási lehetőség van a piacon.
Akkor az elég milyen vakvágányra mentem, és akkor nem értettem pontosan, hogy mit akartok mondani, de akkor még egyszer visszahoznám. Azt mondjátok, hogy Dél-Amerika lehet a fintech piac megmentője. Ugye értem, hogy itt az összszámot tekintem, a Marci bevezetőre visszagondolva ezt értem. Itt Európa, vagy mondjuk Észak-Amerika, vagy nem tudom, a fejlett fintech piacok, azok profitálhatnak valamit egy fajta dél-amerikai modellből?
Hát alapvetően én nem Európához hasonlítanám a dél-amerikai piacot, hanem inkább Afrikához és Ázsiához. Itt ugyanazok a problémák megvannak, és ugyanazok az adottságok is megvannak. Például a magas okostelefon penetráció, például Brazíliában, Kenyában és néhány ázsiai országban is nem tudnak elmenni pár száz méterre egy bankfiókba az emberek, viszont okostelefonja már szinte mindenkinek van. Dél-Amerikában ez ilyen 70-80%-os penetráció, csak előveszik a mobiltelefont, felmennek a digitális bankba, és akár hitelt is igényelhetnek, amit évtizedekkel ezért nem tudtak volna megtenni, ezért maradtak a készpénznél, maradtak a kevésbé szabályozott, a kevésbé hatékony megoldásoknál.
És jöttek a kesők, és ezek a 300%-os kamatok most már eltűntek? Mert most már 4-5 éve akkor ezek a szereplők ott vannak. A piacon óriási területet hódítottak maguknak, ez letörte az árakat valamilyen módon?
Hát ebben nem vagyok biztos. Argentinában még mindig lehet találni mondjuk több száz százalékos kamatokat, de ugye ott...
Ott azért az inflációs helyzet is.
Igen, tavalyi évben ilyen 90%-os infláció volt. Az alapkamatot szerintem szeptemberben 75%-ra emelték, de eléggé rossz a helyzet. Ott inkább kriptóba próbálják menekíteni az emberek a pénzüket. Alapvetően a kamatok azok maradnak, ezek még nem változnak, viszont vannak alternatívák, vannak ezek a fintech cégek. amelyek próbálnak költséghatékonyabb és fejlettebb megoldásokat is kínálni az embereknek.
Amit én visszareflektálnék az előző témára vagy kérdésedre, én azért azt gondolom, hogy mindenképpen van, vagy lehet olyan modellt alkotni, és ha fókuszálunk Brazíliára akkor, és a PIX-re, akkor ebből a helyzetből, amit Európába is át lehet ültetni. Az, hogy a fintech cégek elkezdjék másolni a dél-amerikai fintech cégeket, ez nem gondolom, hogy egy jó irány, de egy kicsit meg az látszik, hogy igazából egy kaptafa, tehát ugyanúgy van egy mobil applikáció, lehet nyitni egyszerűen egy digitális ügyfélazonosítással egy számlát, van hozzá kártya, lehet hitelt igényelni, szóval, hogy valójában egyébként a szolgáltatás
az alatta az meg ugyanaz. Igen, a készlet az ugyanaz, igen.
És akkor, hogy kimásolt kit, az meg egy ilyen végtelen vita lenne, vagy kérdés, valószínűleg itt is az, hogy több helyen egyszerre föltalálták ugyanazt, de én azt gondolom, hogy azért az európai kormányzati szereplők és az európai jegybankok igenis tanulhatnának ebből a vonalból, és ez nagyon-nagyon jól megmutatja azt, hogy egy kormányzati szereplő, vagy egy állami entitás, az, hogyha egy passzív szereplő, és azt mondja, hogy itt van, mindenki csatlakozhatom az átutalási rendszerünkhöz, de egyébként ezt nem könnyíti meg, és nem fejleszt, akkor egy passzív szereplő, és akkor el fognak kezdeni kiskapuzni a szolgáltatók. Hogyha beleáll, és azt mondja, hogy én megcsinálom a saját fintekemet, és ehhez akkor tártkapukkal várok mindenkit. Gyertek, csatlakozzatok, építsünk ők a szisztémát.
Sőt, be is terelem.
Sőt, be is terelem.
A pályára, vagy játékosokat, igen.
De ez is fontos, hogy úgy kötelezővé tenni valamit, hogy utána a másik oldalon az egy szívás, az nem, nem jó. Nem úgy kötelezővé tenni valamit, hogy egyébként az a másik oldalon nyer a szolgáltató is, tehát a szolgáltatási ökoszisztéma is, meg az ügyfelek is, az meg látjuk, hogy jó.
Oké, Brazil fintech piac. Jövő héten pedig akkor befektetői szemmel nézünk majd a fintech szektorra. Ott is lesznek természetesen brazil szereplők. Nagyon szépen köszönöm. Szuppán Márton, Kajum, Dani, Pik. Jövő héten találkozunk.